94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szentmisét mutatott be augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön délelőtt Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A főpásztor a szentmise kezdetén megáldotta az új kenyeret. Homiliájában szólt arról, magyar önazonosságunk és keresztény identitásunk szerves része az, hogy miként gondolkodunk Szent István királyról, aki már életében is választófonal volt, vele vagy ellene. István király életét nem lehet megkerülni, nem csak nemzete atya, hanem mi, hívők, a népünk legnagyobb szentjét és jótevéjét is tiszteljük benne. Manapság is az a kérdés, pogányság vagy kereszténység, hívta fel a figyelmet Ternyák Csaba. A szentmisén elhangzott Mozart C-dur koronázási miséje. Szent István király államvezetőként döntött arról, mi tartja meg a magyar népet és teszi nemzetté, döntését az utóbbi 1000 év igazolja, mondta az olaszországi főlelkész a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában bemutatott ünnepi misén. Törő András atya beszédében hangsúlyozta, Szent István nem halott legendának vagy múltbéli hősnek számít, hanem élő példaképnek. Rómában kereszténységünk, hitünk, magyarságunk szálai összeérnek, fogalmazott a Bazilika altemplomában található magyar kápolnában. Katonai tiszteletadás mellett Súlyog Tamás köztársasági elnök jelenlétében vonták fel Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen az országház előtt. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter azt mondta, az előző generációk hosszú sorának soha nem jutott teljes béke, nem volt még olyan kor, amikor kiképzett katonákra ne lett volna szükség, ma is vannak olyan erők, amelyek a háborútól hasznot és hatalmat remélnek. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke hangsúlyozta, hogy bár a hazaszeretet, a büszkeség és az elhivatottság fogalmának sokszor nem tulajdonítunk jelentőséget, ám ezek a katonai hivatás alappillérei. A Kossuth téren megtartották a tisztavatást, azután légi parádé következett. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet, a legnagyobb állami kitüntetést az augusztus 20-ai ünnep alkalmából Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Az államfő a díját adó ünnepségen kiemelte, Krausz Ferencre Magyarországon mindannyian büszkén tekintünk, a hosszú évek kutató munkájának eredményeit a Nobel-díj igazolta. Ukrajna belépésének a NATO-ba nem kell, hogy feltétele legyen az orosz agresszió ellen küzdő ország egész területének ellenőrzése, jelentette ki a cseh köztársasági elnök abban az interjúban, amely a novinki.cz hírportálon és a Právó című független cseh baloldali napilapban jelent meg. Petr Pavel precedensként az egykori német szövetségi köztársaságot hozta fel. A NATO tagállamainak vezetői júliusi washingtoni csúcs találkozójukon tagságot és hosszú távú katonai támogatást ígértek Ukrajnának, de konkrét meghívót a szövetségbe az ország nem kapott. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és az ellentámadási akciók végrehajtása. Továbbra is átlátható nemzetközi vizsgálatot csürget és érdemi válaszokat vár Németországtól az északi áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadás ügyében az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov azt hangsúlyozta, Moszkva már hivatalos panaszt nyújtott be a merényletek berlini kivizsgálás ellen. Az orosz diplomácia irányítója azt mondta, a németeknek fel kell hagyni a tények elhallgatásával, és egyben úgy vélte, az ukránok egyedül, amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani a szabotázs akciót. Elérte az északi sarkot a Tudás jégtörője elnevezésű diák expedíció egy orosz atomi jégtörő fedélzetén. A küldöttség magyar résztvevője Varga Levente, a Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium tanulója kitűzte a magyar lobogót is, most először a történelemben, közölt a rossz atom. Szombaton Abáczalókon ismét egyesül két sikersportág, ugyanis újra megrendezik a Tiszató átevezést és átúszást. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség közösen összefogva 2021-ben bonyolította le először az eseményt, idén pedig ismét várják a vízisportok szerelmeseit hazánk egyik legnagyobb állóvizéhez. Végül az időjárásról, holnap több lesz felettünk a felhő, és sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, többfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben 33-35 fok körül alakul. Labilissá válik a légkör, ez mutatja az érkező hidegfrontot, de a hőmérséklet értékekben nem fog feltűnni. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Honduras fővárosában, a Nunciatúra teraszán üldögélek, lobog a pápai zászló, kicsit borús az ég, toronyházakat látok, apróbb házakat látok, egy kicsit össze-vissza a táj itt a Nunciatúra környékén, de nagyon-nagyon izgalmas terület, és hát beszélgető társam a pápai nuncius, Pintér Gábor atya, akinek a vendége vagyok ezekben a napokban. Kedves Gábor atya, vadonat, új nunciatúra épületben ülünk, de nem új, hanem föl lett újítva. Hány éves itt a nunciatúra?
Igen, valóban, hála Istennek, befejeztük az épület felújítását. Maga a nunciatúra épülete az 73 éves, tehát 1951-ben adták át. Igaz, hogy 3 évig épült, tehát 1948-tól 51-ig épült. De maga a nunciatúra jogi értelemben már 1938-tól létezik az országban. Akkor jött létre az első még nem rezidens nunciussal, attól kezdve van jogi értelemben diplomáciai kapcsolat a modern terminológia szerint.
Ez azért érdekes, mert hát nagyjából 100 évvel később, mint hogy megalakult az önálló többek között Honduras, tehát amikor Latin-Amerika függetlenné vált Spanyolországtól, utána eltelik 100 év, akkor hogy kormányozták az itteni egyházat?
Hát kormányozták akkor is, csak ugye más volt az egész struktúra, tehát ugye a mai fogalmaink szerint az akkori világ és az, például az akkori Közép-Amerika, habár ugye 200 évesek ezek az országok, mert gyakorlatilag 202 évvel ezelőtt nyerték el az önállóságukat, de hát teljesen más volt a struktúra, és főleg az egyházi struktúra. Tehát akkoriban például, ha most visszamegyünk 100 évre, 100 évvel ezelőtt az egész Honduras egyetlen egyházmegye volt. Ma 11 egyházmegye van, és két érsekség. Tehát teljesen átalakult a dolog, és hát ugye abban az értelemben akkoriban nem volt ennyire lebontva a diplomácia jelenlét. Ugye most ma az egész amerikai kontinensen minden országnak van saját nunciatúrája. Akkoriban az egész Közép- és Dél-Amerikában volt 2-3-4 nuncius. Tehát teljesen más volt a struktúra.
Ez azért érdekes, mert ilyen szempontból nagyobb a szentszéki jelenlét, mint Európában, vagy legalábbis helyre szabottabb, mert hát Európában nincs minden országban nunciatúra, például a Skandinávia 4 vagy 5 országának egy nunciusa van, a magyarországi nuncius egyben azt hiszem még mindig moldáviai nuncius is, nem tudom, hogy így van-e, tehát itt annyi a katolikus és annyi a megoldandó probléma, hogy helybe kell legyen a szentszék, illetve a pápa szeme.
Igen, hát ez pontosan így van, legalábbis úgy mondanám, hogy a világ nagy részén így van, tehát a nunciatúráknak a száma, vagy a nunciatúra jelenléte egy országban nagyban függ a katolikusok számától, ez valóban így van, és hát ugye köztudott, hogy az amerikai kontinensen, ugye főleg ha most Mexikót és onnan lefelé nézzük délre az összes országot, akkor a katolikus többség az egyértelmű. De és ráadásul ugye van egy demográfiai robbanás, azt mondhatom, az összes közép- és dél-amerikai országban a népesség száma az utóbbi évtizedekben meg sokszorozódott. Tehát ezáltal ugye a katolikusok száma is nagyon megemelkedett, hogy csak példaként mondjam Hondurast. Hondurasban az utóbbi 40 évben a népesség meg 4-szereződött. ugye 40 évvel ezelőtt volt 2,5 millió lakos, és most van 10 millió lakos. Tehát emiatt is a katolikusok száma, az egyházmegyék száma, a püspökök száma, stb. Ez ugye mind megemelkedett, ezért van szükség arra, hogy legyen önálló nunciatúra. Ami mondom, ugye eleinte nem így volt, de hát minden átalakult. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy azért nem mindig a katolikusok száma határozza meg a nunciatúráknak a jelenlétét, mert például az arab országokban is vannak nunciatúrák, ahol százalékosan ugye nagyon kicsi a katolikusoknak a létszáma, de ott ugye vannak egyéb más dolgok, amik ezt igazolják, például akár például a muzulmánokkal való együttműködés, vagy egyáltalán a katolikus egyháznak a megjelenése és a felépülése, ami zajlik például több arab országban, a külföldiek miatt, és hát sok egyéb dolog miatt. Tehát ugye ez sokszor azért is van, mert az az ország kimondottan igényli a nunciatúrának a jelenlétét, a pápai diplomáciának a jelenlétét, és akkor, ha ez megfelelően igazolt, akkor a Szentszék erre pozitívan válaszol.
Nézzük vissza magára az épületre, illetve a hondurasi nunciatúra megszületésére, és hát itt sétálgattunk ezzel a gyönyörű, szép felújított épület együttes folyosóján, számolgatta minden korábbi nunciusnak ott van a portréja a lépcsőházban, és azt hiszem a 15. 16. nuncius Pintér Gábor.
Igen, én vagyok a 15. nuncius, a nunciatúra hivatalos létre jötte óta, valóban. Hát ugye ez egy nagyon érdekes folyamat, ami itt volt, a nunciatúra feladatát tekintve, és ugye nyilvánvalóan teljesen más volt mondjuk 60 évvel ezelőtt egy nunciusnak a feladata, mások voltak a lehetősége is, ugye a kommunikációs lehetőségek mások voltak, nehezebb volt utazni. Tehát akkoriban, ha egy nuncius elment mondjuk egy pasztorális körútra, akkor elment több hétre, mert nem lehetett könnyen ide-oda utazni, nem voltak rendes utak, pláne nem volt repülős lehetőség, tehát az több hétig tartott, és akkor meglátogatott több egyházmegyét, például egy-egy ilyen úton. Azon kívül gondoljuk el a kommunikációnak a nagy változását. Tehát még 30-40 évvel ezelőtt is például a diplomáciai posta az hajón ment, nem repülőn. És az azt jelentette, hogy egy hónap alatt ért ide egy diplomata csomag a Vatikánból, és utána volt egy hónapjuk arra, hogy ezt megválaszolják, elintézzék, majd a következő hajóval egy hónap után vissza tudjon menni. Tehát ugye manapság pedig mindent digitális módon intézünk, tehát jön egy levél reggel 10 órakor, és 12 órakor elküldjük a választ. Tehát ugye teljesen átalakult a munka, a munkának a metódusa, a kommunikáció, akár a püspökökkel való érintkezésnek a lehetősége, a papokkal, az intézményekkel, tehát felgyorsult nálunk is a munka, ha csak a saját életemre visszagondolok, most 28 éve vagyok diplomáciai szolgálatban, és ha visszagondolok arra, hogy amikor én kezdtem Haitiben, akkor milyenek voltak az adottságok, a lehetőségek, stb., és ahogy most dolgozunk, hát azt mondhatom, hogy minimum 10-szer, 12-szer több a munka, és nagyobb a ritmusa a munkának.
Szóltunk az előbb arról, hogy összesen két püspökség volt ezelőtt 70 évvel Hondurászban, és hát a lakosság is 2 millió alatt lehetett, hogyha 40 éve 2,5 millióan voltak nyilván, és akkor a te idődben született egy érsekség és több egyházmegye is, tehát hogy nőtt föl a mostani struktúráig a hondurasi egyház?
Hát ugye ez is egy fokozatos változás. Nyilvánvalóan elsősorban a népesség növekedés igazolta ezt. Például amikor idejöttem, akkor született a Danli egyházmegye, ami azelőtt a Tegucigalpai érsekségnek volt a része. De miután a népesség annyira megnövekedett, ezért eljött az idő, hogy azt a részt le lehetett választani, le kellett választani, és akkor ott lett egy új püspök, egy új püspökség, és azóta önállóan működik. Vagy egy másik egyházmegye, amit 2,5 évvel ezelőtt hoztunk létre, a Gracias nevű egyházmegye, ami szintén egy másik nagy egyházmegyének volt a része, igazolja az, hogy annyira sok a pasztorális munka feladat, hogy egy püspöknek az szinte lehetetlen már azt a hatalmas területet, népességet, plébániákat, stb. Egyáltalán vizitálni, kapcsolatot tartani, stb. Tehát ez az a folyamat, amiből kialakult az, hogy az 1-2 egyházmegyéből most elérkeztünk a 11-hez.
11-hez is az hány érseki tartomány?
2 érseki tartomány van, Tegucigalpa és San Pedro Sula. Ez szintén már az én időmben hoztuk létre a San Pedro Sulai érsekséget.
És akkor a papnevelés hogy folyik? Egy szeminárium, több szeminárium?
Hát gyakorlatilag van egy nagy nemzeti szeminárium, ezt így is hívják, hogy nemzeti szeminárium, ahol tulajdonképpen minden egyházmegyének a növendékei tanulnak, de ehhez hozzátartozik, hogy az országban van több helyen úgynevezett propedeutikus szeminárium, tehát előkészítő szemináriumok, ez több egyházmegyében van, ahol ugye Magyarországon ezt annak idején 0. évnek hívták, ezt az előkészületet, amíg a jelentkező kispapokat nagyjából egy szintre hozták, ugye sok szempontból, akár a világi képzés szempontjából, vagy egyházi képzés szempontjából. Itt ez a úgynevezett 0. év, ez nagyon sokszor 2 év, tehát nem csak 1 év, hanem 2, és akkor érkeznek el arra a szintre, hogy be tudnak lépni az első évre a filozófiai kurzusokra. Maga a szeminárium nagyon nagy, olyan értelemben, hogy például jelenleg van 160 növendék a szemináriumban. De hát ugye ez az országra lebontva, ez messze nem sok, meg hát ugye tudjuk azt, hogy nem mindenkiből lesz aztán pap, aki szemináriumba lép. Tehát az országot tekintve, megint egy picit a statisztikákra visszatérve, a 11 egyházmegyének összesen 350 papja van, ami nagyon-nagyon kevés, ugye összehasonlítva az európai arányok.
Tehát egyházmegyés pap az egész országban 350?
Nem csak egyházmegyés, ebben már a szerzetesek is benne vannak. Tehát az összes pap, aki itt működik az országban, az 350 a 11 egyházmegyében. Rendkívül kevés, így van.
Otthon szomorkodunk, hogy csökken nagyon a papi létszám, de hát azért most is 1000 fölött van, 1200 között lehet Magyarországon a papság létszáma, és hát nem 10 millió megkeresztelt van az országban katolikus módon, hanem legfeljebb 5 millió.
Így van, hát szóval erről van szó, ezt mondtam, hogy tehát európai mértékkel mérve itt is, és egyébként ez igaz az egész Latin Amerikára, hogy a papok száma, a hívek számához képest rendkívül alacsony. Ugye ez az, mint az európai szemmel nézve, hogy a dolgok másként néznek ki, meg másként néz ki más kontinensekről. Most ehhez csak ugye kiegészítőként mondom, hogy akkor hogy létezik ez az egyház, ugye? Tehát ilyen kevés pappal hogy működik? Hát úgy működik, hogy van egy csomó szerzetes nővér például, akik pasztorális munkát végeznek, de még ennél fontosabb az, hogy van rengeteg laikus hívő, akik szinte hivatásszerűen végzik a pasztorális munkát. Tehát az ő közreműködésük nélkül ez az egyház nem tudna működni. És ez nem egy új keletű dolog, tehát itt évtizedek óta kialakult ez a rendszer, hogy itt úgy hívják őket, hogy az ige szolgái, magyarul így hangzana az ő feladatuk, őket képezik, tehát van egy alapképzésük, és ők bekapcsolódnak a pasztorális munkába, ebbe minden beleértve. Tehát a különböző kurzusokat tartanak, előkészítőket tartanak, a vidéki falvakban, ahová egy pap például nagyon ritkán jut el, tehát vannak olyan falvak, nem kevés, ahová egy évben egyszer vagy kétszer jut el a pap. És az összes többi időben ezek a laikusok, akik föntartják a közösségeket, együtt imádkoznak, sőt, ők keresztelnek is, és hát egyéb más dolgokat végeznek, amiket tudnak. Tehát hatalmas mennyiségű laikus van, aki segít. Csak ez a megoldás. A szemináriumnak a létszáma ilyen értelemben nagy. Azt is mondhatom, hogy tele van a szeminárium, tulajdonképpen nem is tudnának most nagyon többet befogadni. Viszont itt van megint egy nagyon fontos dolog, ami magyarázza azt, hogy a sok szeminarista ellenére miért nincs elég pap, és miért nincs több. Ugye azt tudomásul kell vennünk, vagy tudnunk kell, hogy megint 40 évre visszatekintve, 40 évvel ezelőtt a működő papságnak a túlnyomó többsége, nagyjából egy 80-85%, ezek külföldi misszionárius papok voltak. Nagy részt jöttek Kanadából, Írországból, Máltáról, például rengeteg ferences érkezett Máltáról, és így tovább. Tehát ők adták a papságnak a többségét. Na most ezek, ugye, mint tudjuk, misszionárius hivatások alig-alig vannak már Európában, vagy akár Észak-Amerikában. Éppen ezért a misszionáriusok létszáma rendkívül lecsökkent, alig van néhány, tehát gyakorlatilag az ő létszámukat is a helyi papsággal kellene feltölteni. És hát ez végül is megtörténik, csak ugye miközben folyik ez a feltöltés, aközben a népesség megnégyszereződött. Tehát sokkal-sokkal több hivatásra, papi hivatásra lenne szükség, ahhoz, hogy egy jobb arányt érjünk el. Mert hogy ez az arány egyébként, ez a nagyjából 300 fős papság, ugye most 350, ez évtizedekkel ezelőtt is ennyi volt.
Szenteltek idén?
Az országban összesen, ha jól emlékszem, akkor 14 papot szenteltek. És ez mondjuk viszonylag jónak számít. Tehát vannak évek, amikor csak 5-6-7 szentelés van.
És említetted, mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, hogy a püspök között még most is vannak missziós püspökök.
Így van, tehát pontosan ezért, mert hogy a helyi papság, akik között nagyon sok kiváló ember van, de ugye egy jó részük még annyira fiatal, hogy nem is nagyon jöhetnek szóba, hogy püspökök legyenek. Tehát most még abban az időszakban vagyunk, egy ilyen mondjuk, hogy átmeneti idő van, amikor nagyjából a 11 püspöknek, ugye a 11 egyházmegye ordináriusának nagyjából a fele külföldi misszionárius. Persze ugye, ugye az egyházban azért igyekszünk nem különbséget tenni a különböző nemzetek között, hiszen itt egyetlen egyház van, és egy egységes, univerzális egyház van, és ezek a szerzők azért ezt fontos tudni, akik itt dolgoznak évtizedeken keresztül, és akiből püspök lesz, hát ők ugyanúgy tulajdonképpen hondurasziak, mint bárki más, mert az egész életüket itt töltötték. Tehát ide jönnek ugye fiatalon, már van, aki 18 vagy 20 évesen ide kerül, és 30-40 év után lesz püspök. Tehát ők nagyon is hondurasziak.
Főleg szerzetesek ezek a püspökök, és hogy honnan jöttek, mely rendhez tartoznak?
Igen, hát ők főleg szerzetesek, ugyanis a misszionáriusok eleve szerzetesek, tehát világi papként, mondjuk van olyan is egyébként. Tehát
vannak ezek a fidei dómusok meghatározott időre.
Így van, vannak a fidei dómusok, de ők már az utóbbi időknek a
zsinat után jöttek.
Így van. Tehát a hagyományos misszionáriusok azok szerzetesek, és a nagy részük ferences egyébként, tehát ezek, akiket említettem, tehát Máltáról mindenki ferences, Írországból mindenki ferences, aztán vannak Amerikából, Kolumbiából, és így tovább. Azon kívül ugye Kanadában van egy olyan szerzetes rend, ami kimondottan missziós szerzetes rend, és ők is erősen jelen voltak itt, ma már sajnos nincsenek, mert Kanadában
sincsenek. Mi volt a nevük? Fehér atyák?
Így van. Ők a fehér atyák, igen. Akik itt nagyon-nagyon fontos munkát végeztek. Több egyházmegyét tulajdonképpen ők vezettek, irányítottak és pasztoráltak. Nagyon érdekes karakterek, de még egyszer mondom, tehát itt fontos tudni, hogy ezek nagyon-nagyon elkötelezett, misszionárius lélekkel megáldott papok, püspökök, akik az egész életüket ennek az országnak, ennek a népnek szentelték. Tehát egyáltalán nincs semmiféle megkülönböztetés a hívek részéről, hogy itt most nekünk hondurasi püspökünk van, vagy hondurasi születésű, vagy nem hondurasi születésű. Ez semmiféle nehézséget ebben az országban nem okoz. Hozzáteszem zárójelbe, ez nem minden országban van így. Tehát én dolgoztam olyan országban, ahol gyakorlatilag már elképzelhetetlen volt, hogy egy ne helyi születésűt nevezzünk ki püspöknek. De itt ez nem probléma.
Ez nagyon érdekes, és a Málta egy pici kis ország, ott a földközi tengeren, és a máltai ferences provinciának volt egy speciális missziós területe ez az ország?
Így, ahogy mondod, olyannyira, hogy volt egy külön provincia a misszionáriusoknak Máltán. Ez most már nincs, most már egyesítették, de korábban, amikor nagyon sok missziós hivatás volt, volt egy provincia, ami kimondottan a misszionáriusokat felügyelt, illetve hát nevelte és készítette föl, és volt a helyi provincia.
Mikor kezdődhetett ez a máltai ferences érdeklődés Honduras iránt?
Konkrétan sajnos nem tudok évszámot mondani, ennek nem néztem utána, de ahogy én a helyzetet látom, szerintem legalább egy évszázadnyi története van ennek.
Nagyjából az első világháború után, 11. Pius idejében kezdődött, hogy helybelieket méltónak találtak arra, hogy a papképzésbe bekapcsolódjanak és papok legyenek. Aztán egy külön történet az, amikor főleg afrikai országokban, valamikor a zsinat után, vagy a zsinat idején, hogy püspökké szenteltek helybelieket, de ez így volt azt hiszem a Fülöp-szigeteken is. Itt mikori történet ez, hogy helyi papok vannak?
Hát a helyi papok vannak, ez nagyjából az 50-es évektől kezdődött el már, de nagyon kevés, tehát nagyon-nagyon minimális létszám, hogy akkor még szeminárium se volt, tehát az első papi szemináriumot 60 évvel ezelőtt nyitották, 1964-ben, előtte ha volt is hivatás, azok nagyrészt szerzetesek voltak, azért ezt tegyük hozzá, ugye ővelük volt elsősorban kapcsolat, és ők pedig elküldték őket külföldre tanulni, meg képzésre. És akik aztán visszakerültek többen közülük. Az első helyi szentelésű püspök az a Maradiaga bíboros érseknek az elődje volt, őt, ha jól emlékszem, a 60-as években szentelték.
Tehát zsinat.
Zsinat, így van.
Van bíborosa, vagy volt bíborosa, most is van bíborosa? Tehát mikor volt először bíborosa Hondurasnak?
Hát az első és egyetlen bíborosa Hondurasnak, ez a Maradiaga bíboros.
Hát aki a Caritasnak volt a vezetője, ugye egy nagyon karizmatikus ember volt.
Így van, pontosan. Ő a nemzetközi Caritasnak is volt a vezetője, meg sok nemzetközi feladatot végzett. Ő volt az első, akit II. János Pál pápa kreált bíborossá annak idején, ez 90-es évek elején volt. Ő az egyetlen, ő most már nyugdíjas, tehát ugye 82. évében van, tehát ő már hivatalosan semmilyen funkciót nem lát el, de hát ugye, mint tudjuk, a bíborosok, azok bíborosok maradnak ugye halálukig, tehát ha nem is választói joggal, úgyhogy ő így él most itt nyugdíjasként Hondurasban, de most is sokat jár külföldre.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettem Hondurasban a nunciatúra felújított épületének teraszán. Riportúton jártam a közép-amerikai országban, és részben a hondurasi valósággal, másrészt a közép-amerikai, latin-amerikai egyházi helyzettel, valamint Pintér Gábor közel 3 évtizedes diplomáciai pályafutásának állomás helyeivel foglalkozó sorozat első részét hallották. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban azt a 2015. április 21-én elhangzott beszélgetést hallhatják, amelyben Szendrei Né Miskolti Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival Szent István királyról és az államalapításról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai alkalommal a magyar nép megtéréséről fogunk beszélgetni, de mielőtt hozzákezdenénk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy misszió, Nóri?
Küldetés.
Mikor adta ezt Jézus az apostoloknak, és hogyan szólt az ő missziós küldetésük, Balázs?
Amikor mondta nekik, hogy menjenek szerte a világba, és hirdessék az evangéliumot minden népnek és nemzetnek.
Bizonyára megfigyeltétek, hogy minden vasárnap a Szent Mise végén is elhangzik számunkra is, hogy nekünk is van missziós küldetésünk. Hogyan hangzanak ezek a szavak? Emlékszik rá valamelyik őtök?
Hogy a Szent Mise véget ért, és menjetek békével, mert küldetésetek van.
Na nézzük meg, hogy a magyaroknak a honfoglalás előtt milyen vallásuk volt, Balázs.
Pogányok voltak.
Így van. Mégpedig a keleten elterjedt sámánizmusnak az egyik változata volt az, ami szerint ők élték az életüket. Mit tudnánk erről a vallásról megjegyezni? Mi volt, amiben ők hittek?
Ez az ősök, a halottak, valamint a megszemélyesített természeti erők megjelenségek babonás tiszteletén alapult.
Tehát ezeket a dolgokat vették hangsúlyosan figyelembe, és akkor itt kell megemlítenünk azt, hogy mit is jelent az a kifejezés, hogy babonás tisztelet.
Nem teljesen hasonlítható a hithez, mert már a végén félnek attól, amiben hisznek.
Vagyis teljesen ellentétben áll az igazi Krisztusba vetett hittől, hiszen mikben hisznek azok az emberek, akik babonásak, Balázs?
Fura dolgokban, amik valójában nincsenek úgy, hogy gondolják.
De említsünk már meg egy példát a hallgatóknak, hogy ők is rádöbbenjenek, hogy mit nevezünk babonás viselkedésnek.
Például, aki négy levelű lóherét talál, az szerencsés lesz, aki előtt átmegy egy fekete macska, az bal szerencsés, ilyesmi, vagy ha patkót talál, akkor szintén szerencsés.
Így van, és az a baj, hogyha valaki ezeket a babonás szokásokat nagyon eluralkodik rajta, tehát a mindennapjait ezek között éli, akkor egy idő után ezek a döntéseit is befolyásolni fogják, igaz? És azt veszed észre, hogy olyan dolgoktól kezd el félni, aminek igazából jelentése abszolút nincsen, és ami a legfontosabb, hogy Isten helyett, akire rá kellene, hogy bízza az életét, kit tekint legfőbb mérvadónak az életében, vagy mit tekint?
Ezeket a babonákat.
De bizony, még a keresztények között is vannak olyan emberek, akik ezeket a szokásait, ezeket az elferdült, begyakorolt, beidegződött rossz szokásokat nap mint nap megteszi, és észre sem veszi, hogy ezáltal ő is babonás. Például, amikor reggel úgy kell fel az ember, hogy péntek van és 13-a, hajlamosak vagyunk ennek jelentőséget tulajdonítani. Pedig a pénteknek meg a 13-ának éppen ugyanúgy kell örülni, mint minden más napnak. Mondja Zsófi, mit szeretnél mondani?
Az egyik ismerősöm is keresztény, és hát ő nem nagyon babonás, de vannak ilyen szokásai, például, hogyha bármit mond, mondjuk beteg volt, de mondta, hogy hát most már szerencsére meggyógyultam, akkor lekopogja, mert fél, hogy akkor végül visszaesik a betegségbe, vagy valami ilyesmi.
És akkor utána tapasztalja meg esetleg, hogy ha nem kopogott le valamit, akkor sem történt vele semmi rossz. Szóval ezeket nagyon fontos odafigyelni, hogy ezeket a tetteinket ne cselekedjük, és ne utánozzuk a többi embert ebben. Nézzük tovább, hogy őseink még miben hittek, mégpedig ilyenekben, hogy az éltető lélekben és annak a másvilági életében. A halál utáni sorsot pedig teljes mértékben a földi élet folytatásának tekintették, és a papjaikat is bizonyos néven emlegették. Hogy hívták őket, Nóri?
Sámának voltak, akiket tátosoknak is hívtak.
Őseink személyében legfőbb erénynek a harci bátorság számított, igen ám, de más vallásokkal szemben nagyon türelmesnek mutatkoztak. Ez azért válik majd a kereszténységnek az első úton lévőinek a támogatására, mert hogy nem fogják őket üldözni, nem bántják, nem lépnek fel ellenük, ezért nyugodtan jöhetnek az országon belül, és hirdethetik az evangéliumot. Nézzük meg, hogy mi volt az első jelentős lépés a magyaroknak a megtérésében. Azt tudjuk, hogy a nyugati kalandozások kudarcai után, és a keresztény nyugattal beállt ellenséges viszonyt követően, nem nyugat felé fordultak, hanem a törzsi vezérek a kereszténység felvételében úgy látták, hogy a keleti kereszténységgel kell felvenni a kapcsolatot, mégpedig melyik országgal?
Bizánccal.
Így van. Mit tudunk arról, hogy kikkel vették fel a kapcsolatot Árpád vezérnek a dédunokái, és mikor volt ez a pillanat az életükben, Zsófi?
Bizánccal vették fel a kapcsolatot, 943-ban Bulcsú és Tormás honfoglaló Árpád vezér dédunokája Bizáncban megkeresztelkedett.
Ez a megkeresztelkedése a vezéreknek valóban igaz volt, és teljes mértékben megváltozott az életfelfogásuk, vagy csupán ez egy politikai fordulatot jelentett nekik? Mit gondoltok, Zsófi?
Nem, mert Bulcsú lélekben mindig pogány maradt.
Így van. Azután, amikor ő 955-ben egy csatában meghal, utána Tormáson és Bulcsún kívül Bizáncban megjelenik egy fejedelem, és ő is meg fog keresztelkedni. Melyik fejedelemről beszélhetünk, Balázs?
Erdélyi Gyuláról.
Ki lesz az, akit Erdélyi Gyula magával fog hozni Bizáncból, Balázska?
Hieroteosz.
Ki volt ez a Hieroteosz?
Egy missziós püspök.
Így van, és ha már ő eljött, ez a Hieroteosz és a szerzetes társai, akkor azt kell róla tudni, hogy Gyulának a birtokain kívül is az árpádházi hercegeknek a szállásterületein elkezdték terjeszteni a kereszténységet, és ennek nyomán nagyon sok bazilita kolostort is létesíthettek. Igen ám, de 955-ben fordulat következett be Bizánccal való viszonyunkat illetően, ugyanis már a következő fejedelem, aki Taksonyt követte, Géza, ő mettől meddig uralkodott, Nóri?
970-től 997-ig.
Elfordul kelettől, és melyik országok felé fog inkább fordulni, és a külpolitikáját afelé tereli, Zsófi?
Géza nagyfejedelem a magyar külpolitikát nyugati beállítottságúvá tette, és kereste Nagy Ottó német császárral a kibékülést.
Így van, ez fogja megnyitni az utat a latin szertartású hittérítők számára, ugyanis 972-ben bejelentette Géza fejedelem a megtérési szándékát Ottó császárnak. Ez az Ottó császár milyen országnak a császára volt, Balázs?
A német császárság.
És mit gondolsz, hogy miért pont neki jelentkezett be és tőle kért segítséget a kereszténység magvainak az elszórása szempontjából?
Mert hogy ők már ebben biztosak voltak, és ki volt épülve az egyház szervezetük is.
Így van, és akkor pontosan ebből kifolyólag Magyarországra érkezett Bruno püspök, aki bencés szerzetes volt, és a passaui püspök is rendelkezésre bocsátott térítő papokat, akiknek a segítségével jelentős eredményekről számolhatunk be. Brunóról mit kell tudni, kit keresztelő meg az előjárók közül?
Bruno megkeresztelte Gézát, majd papjaival együtt több mint 5000 előkelő magyart ezek szolganépével együtt.
995-ben ki fog megérkezni Balázs Prágából?
Szent Adalbert püspök.
Így van. Ő mit csinál itt Magyarországon? Mi a legjelentősebb cselekedete, amiért a történelem megemlékezik róla?
Megkereszteli Vajkot.
Vagyis milyen nevet fog viselni Vajk, aki ugye Géza fejedelemnek a fia a keresztségben?
István nevet.
Így van. Ki lesz a felesége ennek az Istvánnak? Nóri?
Gizellát, második Henrik későbbi császárhúgát veszi feleségül.
Így van, és akkor most már a teljesség igényével mondjuk el azt is, hogy ebből a házasságból születik egy fiú gyermek. Hogy hívják ezt a gyermeket?
Imre herceg.
Így van. Imre hercegnek a nevelését István király nagyon gondosan, jó édesapaként nem bízza akárkire. Ki tudja nekem megmondani, hogy ki lesz az a püspök, akinek a gondozására és nevelésére bízza?
Szent Gellért püspök nevelésére bízza fiát.
Így van. Mit tudunk Gellért püspökről? Mivel ő volt István király fiának, Imrének a tanítója, ezért ma hogyan tiszteljük őt?
Szentként.
Velencében születtél, Pannoniában éltél, családban alkottál, Duna mellett meghaltál, idegenből jöttél, hazára lehetél, világot ütettél, véreddel üntöztél. Kellért szent püspökünk, könyöret írettünk. Kellért szent püspökünk, könyöret írettünk. Vadföld új országát, Isten szent egyházát építetted végünk, könyörök érettünk. Isten szép terve nagy, szülője munkása van. Megyünk mi is egyben, akit tenni ismer. Kellért szent püspökünk, könyörök érettünk. Szentekké lenni, Istenért élni, embernek lenni, minden mi szép és jó. Áldozat Istennek, áldás az embernek, újkorban mi legyünk, vezess, hogy így tegyünk. Kellért szent püspökünk, könyörök érettünk. Kellért szent püspökünk, könyörök érettünk. Hűség és bátorság, ne legyen áldogság, inkább az életet, soha a hitemet. Ebbe lelkét élni, tudással telni, szentekként merni, tanúságot tenni.
Nézzük tovább. Szent István királynak a trónra lépése mindenek előtt a kereszténységet és a nyugat barát politikáját kellett megvédeni, először a fejedelmi család egyik tagja ellen. Ki ellen kellett megküzdenie?
Koppány ellen.
Miért akart Koppány fejedelem lenni, Balázs?
Mert a rangsorban ő következett volna a trónon.
De ebben az esetben már nem a legidősebb családtag örökli a trónt, hanem...
A fia Imre herceg.
Így van. Miután őt sikerült legyőzni, megszilárdította a hatalmát és a helyzetét, és utána a királlyá koronáztatásával hozta Európa népeinek a tudomására egy új keresztény államnak a megalakulását. Hogy az apja is a saját állam és egyház szervezői munkásságára a legfőbb egyházi hatalom és áldását adja, ezért kihez fog fordulni István?
A római pápához.
Miért küldött a római pápához követeket István király, Zsófi?
Követséget küldött II. Szilveszter pápához, akinek céljai tudomásul adva az új magyar állam szimbólumaként és megerősítéseként királyi koronát kért és kapott.
Így van, tehát királyi koronáért ment el, és megkapta ezt a koronát, ahogy Zsófi meg is említette ezt, mikor került sor a koronázásra?
1000 karácsonyán.
És ez a keresztény királynak a koronázásának a szertartása minden szavában és mozdulatában mélyen szimbolikus értelmű. A szent olajjal való megkenés, a kézrátétel, a király hatalmát a püspökéhez tette hasonlóvá. Ez az apostolságban, a Krisztus földi helytartóságában való részesedést jelentette. Balázs segítségével pedig hallgassunk meg egy részletet arról, hogy hogyan történt ez a királlyá koronázás Esztergomban. Ebből a szövegrészletből megtudjuk, hogy ki lesz az, aki királlyá koronázta Istvánt, és hogy hol és mikor történt ez a nagyon fontos esemény.
1001. Esztergom. Asztrik apát a győri és veszprémi püspökkel megjelent a királyi szálláshelyen, a fegyverbe öltözött fejedelem előtt. Imával üdvözölték, aztán magukra öltötték ornátusukat, nyakukba akasztották az erekjét, és a menet élén hordozva a keresztet bevonultak a templomban. Közben zsoltárokat énekeltek. Az oltár előtt a fejedelem letette fegyvereit, arcra borult, karját kereszt alakban kitárva. A néppel együtt litániával könyörögtek, hogy Isten segítse őket az uralkodásban. A könyörgés végeztével az érsek felemelte Istvánt, és feltette a kérdést. Akarod-e a katolikus férfiaktól neked adott hitet megtartani, és jogos műveit megőrizni? Akarom. Akarsz-e a Szent Egyháznak és az egyház szolgáinak gyámola lenni? Akarok. Akarod-e az országot a te atyádnak Istentől rendelt igazsága szerint kormányozni, védeni? Ez az akaratom, s amennyiben Isten segítsége és összes híveinek együttérzésére támaszkodva képes leszek rá, ígérem, hogy mindenben ehhez híven fogok cselekedni. Akkor a néphez fordulva megkérdezték, elfogadják-e vezetőjüknek. Újabb imák után az érsek megkente szentelt olajjal a fején, a mellén és lapockáján, miközben ezt mondta. Királlyá kenlek téged a szent olajjal, az atya, a fiú és a szent lélek nevében. Majd kitárt karral imádkozott a szent lélek különleges kegyelmét kérve. Szálljon le rád, a szent lélek bőséges kegyelme, érdemelt ki bensőt fényességét. Légy erős, és tudj arra gondolni, ami lelked javát szolgálja. Aztán a királyi jelvényeket adta át. A lándzsát, a pálcát, a gyűrűt és a koronát. Fogadd a királyi koronát.
Légy mindig istenfélő, Krisztus egyházának minden rosszal szemben buzgó védelmezője, és a vezetésedre bízott királyság rátermett vezetője. István a koronázás alatt hallott szavakat komolyan vette. Annak szellemében vállalta az uralkodás gondjait, és szolgálta a népe javát.
Folytassuk azzal, hogy az egyház szervezői tevékenységét megismerjük Szent István királynak, hiszen mindez a térítés művével karöltve történik. Német, olasz, francia és szláv papokon keresztül, még a bencés monostorok, főleg pedig Pannonhalmának a papjai is nagyon nagy számban segítenek abban, hogy a kereszténység elterjedjen Magyarországon. Az egyház szervezésnek a nyitányaként 1001-ben megtörténik Szent Adalbert tiszteletére létesített esztergomi érsekségnek az alapítása. Ki volt ennek az egyházmegyének az első érseke?
Damonkos missziós püspök.
Nézzük meg, hogy 1001 és 1009 között mely egyházmegyék alapítására került sor. Zsófi?
Szent Mihály tiszteletére a veszprémi, Szent Pál tiszteletére a kalocsai, Szent János evangélista tiszteletére az egri, Szűz Mária tiszteletére a győri püspökség alapítása.
1009-ben Szent Péter tiszteletére fogják megalapítani, Nóri, melyik egyházmegyét?
A pécsit.
És a Nagyboldogasszony tiszteletére melyik püspökséget alapítják meg?
Az erdélyi püspökséget.
1030-ban Szent György tiszteletére a csanádi püspökséget alapította meg, a kalocsait pedig érseki rangra emelte. Egyaránt a szűzanya tiszteletére szentelte továbbá Zsófi melyik két egyházmegyét?
Egyaránt Szűz Mária tiszteletére szentelt Bihari és Váci püspökség létesítésére 1018 és 1030 közt került sort.
A püspökségek alapításával együtt történt a bencés apátságoknak a létesítése. A pannonhalmi már Géza korában megkezdődött, soroljuk fel ezeket a bencés apátságokat is.
Zoborhegyen, Zalavárod, Pécsváradon és Bakonybélben.
A bencéseknek köszönhetjük, ugye, pannonhalmát. Mit kell erről tudni pannonhalmáról? 996-ban alapított pannonhalmi apátságról.
Pannonia Szent hegyén a Pannonia apátság megalapítása után a tanítás kezdődött.
Így van, tehát az első iskolát nevezhetjük el. Magyarországon az első iskola Pannonhalma nevéhez fűződik. A püspöki székhelyeken, valamint Székesfehérváron és Óbudán kívül külföldön is több templomot építetett, valamint zarándokházakat is létesített. Hol épültek fel ezek a zarándokházak, Balázs?
Jeruzsálemben, Rómában és Ravennában.
Azt említettük meg, hogy Szent Istvánnak fia született, akit Szent Imrének ismerünk. Mi történt vele felnőtt korába, Balázs?
Egy vadászbalesetben életét vesztette.
És ezáltal az országnak a sorsa hogyan került veszélybe? Mit gondoltok, hogy mit tehetett Szent István király ebben a helyzetben, Zsófi?
Hogy uralkodásainak utolsó éveit az utódkeresés gondja keserítette meg, mivel fia ugye elhunyt, és ezért az a veszély fenyegette, hogy lehet, hogy nem lesz kinek tovább vinni az ország.
És hogyan oldotta meg ezt a helyzetet?
A szőzanyának ajánlotta az országot.
Ettől a pillanattól fogva hogyan tekinthetünk a mi hazánkra, Magyarországra?
Mária Magyarország védelmezője.
Melyik esemény tetszik nektek az ő életéből? Mi az, amit ti tovább tudtok vinni? Balázs?
Nekem azt tetszik a legjobban, hogy ilyen erős egyházat tudott kialakítani.
Nóri?
Nekem az, hogy a szűzanyának ajánlotta az országot, és még ebben a legnagyobb problémában is a Jézusra támaszkodott.
Zsófi?
Nekem az, hogy a tragédia után, hogy a fiát elvesztette, akkor is, hogy nem zuhant magába, hanem próbált észszerűen gondolkodni, és mivel ez volt szinte az egyetlen megoldás, hogy Máriának ajánlja az országot, ezt volt bátorsága megtenni.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha békességes leszel, akkor királynak mondanak, és szeretve leszel mind a vitézektől, ha haragos, kevés, gyűlölködő és békétlen leszel, nyakadat az ispánok és a főemberek fölé helyezett bizony, a királyi méltóság hanyatlására leszel. Engedelmeskedjél nekem, fiam, a katolikus hitet olyan nagy szorgalommal és vigyázattal tartsd meg, hogy mind a neked alávetettek példája legyél, légy irgalmas mindenkihez, légy türelmes, erős, szelíd, tiszta szívű és szemérmes. Könyörög értünk, Szent István király, könyörög értünk, Szent Imre herceg. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Kári Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2015. április 21-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25-től megismételjük.
Szent István király, magyarok csillaga, országunk népünk szent apostola. Könyörük értünk, bűnök közt élünk. Könyörök értünk, elveszünk védünk. Könyörök értünk, pusztul a népünk. Könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, könyörök értünk, könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, könyörök értünk, könyörök értünk, Szent István király. Írja néretünk a magyarok asszonyát, fordítja hozzá drága szempián. Könyörök értünk, bűnök közt élünk. Könyörök értünk, elveszünk félünk. Könyörök értünk, pusztul a népünk. Könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, könyörök értünk, könyörök értünk, Szent István király.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!